Köszönöm szépen akkor a lehetőséget, hogy itt beszéltek, és akkor hát arról fog szólni az előadásom, hogy megfejtem ezt a címet, hogy mit értek az alatt, hogy horizontális géntranszfer események, mint molekulás fosszíliák. Ugyanígy szoktam ezt csinálni, amikor angolul tartom ezt az előadást, ott is ott az angol cím az lenne, hogy Rocks, Clocks and Genes from Other Species, ott is megfejtem akkor, hogy hogyan lehet a köveket, az órákat, tehát a fosszíliákat, a molekulás órákat és a más fajokból származó géneket evolúciós kor meghatározásra használni. Tehát akkor kezdjük az elején, kezdjük a köveknél, a fosziliáknál. A fosziliák, vagy tágabb értem a geológiai rekord, a geological record, az egyetlen egyedüli közvetlen információforrásunk az abszolút korról. Egész pontosan evolúciós események abszolút koráról, hogy két faj mikor vált ketté az életpályán, arról egyedül a fosziliák adnak közvetlen információt. Egész pontosan csak a minimum korráról egy csoportnak ad közvetlen információt egy fosszília. Itt a példánkban van az afrikai és az ázsiai elefánt. Hogyha van egy fossziliánk, amit maga biztos ne tudunk helyezni ide az afrikai elefánthoz vezető ágon, akkor meg tudjuk mondani, hogy a legöregebb ilyen típusú fosszília az egy minimum korlátot ad ennek a kék, akkor az elefántok csoportjának a korára. Ennél már komplikáltabb a helyzet, hogyha maximális korról szeretnénk információt, a maximális abszolút korról, ugyanis a denevérek a példa, az első denevérnek kinéző fosszília, hogyha ezt csak ide tudom helyezni az összes denevér felé, akkor csak azt mondhatom, hogy ez egy maximális korlátot ad, amennyiben feltételezem, hogy már megtaláltam a legöregebb ilyen fosszíliát, amit nem feltételezem, tehetek meg. Lehet, hogy jövőre találnak egy 10 millió évvel régebbi denevér fosszíliát. Általánosabban modelleznem kell azt a folyamatot, ahogy a kövekben a fosziliák megmaradnak, és lényegében azt a folyamatot is, hogy ezeket megtalálom, tehát csak közvetett bizonyítékon van a maximum korról. Ezek a fosziliák a kövek. A második dolog, ami információt ad számunkra az evolúciós események koráról, azok a molekuláris órák. Ez egy újabb gondolat, 1965-re vezethető vissza, Zucker, Kandel és Pauling, őt Linus Pauling az ábrán, volt az első, amikor az első molekuláris szekvenciákat meghatározták, ők hemoglobin molekulákat szekvenáltak amúgy, még ez mozogna, hogyha nem PDF, ez hemoglobin molekulákat szekvenáltak, az aminósabb sorrendet határozták meg, és ők azt vették észre, hogy a különbségek száma arányosan nő az eltelt idővel. Az eltelt időt azt a fosziliákból tudták, tehát itt a példa, az ő példájuk az volt, hogy megszekvenálták a emberi és a ló hemoglobin oldalláncokat, hiszem ez itt a alfa alegység közötti különbségek, tehát 18 különbséget találtak, ők akkor valami 130 millió évre becsülték fosziliák alapján ezt az elágazást, és utána egyszerűen elosztották a kettőt, hogy meghatározzák az evolúciós rátát, és utána még pár fajra meghatározták a hemoglobin szekvenciát, meghatározták az emberre és a gorillára az alfa és a béta oldallánc hemoglobin szekvenciáját is, egy és két különbséget találtak a kettőben. Így arra jutottak, hogy ha megcsináljuk az osztást, a szorzást, ami 7 és 14 millió év körül eredmény jön ki, átlagosan nagyjából 11 millió év, amit azért mondok én részletesen, mert ez a mai napig áll, legalábbis benne van a confidence intervallumban ez a dátum. Itt Linus Pauling lényegében papírral és ceruzával kiszámolta azt a becslést, ami ma is jó arra, hogy az ember és a gorilla mikor vált szét. Ez a fosziliákból nem egyértelmű amúgy a mai napig. Az a baj ezzel a molekuláris óra hipotézissel, tehát azzal, hogy arányosan nő az idővel, egy arányossági tényezővel, egy állandó molekuláris óra szerint működik a szubsztitúciós óra, azt, hogy ez sajnos nincs így. Ha bárki látott egy génfát, ma már, hogy sok szekvenciánk áll rendelkezésre, ha egy fát készítünk a szekvenciákból, ahol az ághosszak lényegében a szekvenciabeli különbségeknek felelnek meg, akkor valami ilyesmit látunk, ha bármilyen génfát megnézünk. Ez a jellemző, tehát az a jellemző, hogy nincsen egy globális óra. Ugye, hogyha egy globális óra lenne, akkor minden levélnek egyetlen pillanatba kéne megérkeznie, egy időszerű fát kéne kapnunk. Ehhez azt látjuk, hogy az evolúciós ráta változékony és a lokális órák léteznek. Ugye akkor felmerült az a gondolat, hogy egyesítsük az órákat, a molekuláris órákat és a fosziliákat. Hagyományosan ez egy meglehetősen nagy vitákat kiváltó tudományterület volt. A molekuláris óra hipotézis globális sérülésének talán nem megfelelő modellezés, egész nagy vitákat váltott ki. Tehát csak úgy tudom illusztrálni, hogy egy címet itt idéztem, ami egészen egy ilyen okkult jóslási eljáráshoz hasonlította még 2004-ben is a molekuláris kormeghatározást. És a javaslat a lényegében a szerzőknek az volt, hogy Douglas Adams-t idézve azt követelik, hogy nagyon szigorú korlátokat helyezzünk a bizonytalanságra és a kételjeinkre. Ami szerencsére azt kell mondjam, hogy megtörtént. Tehát mára, 10 évvel ezen a cikk után, 2015-ben már ez egy összefoglaló száma a PRTB-nek, a Royal Society-n lévő konferenciában. Nagyon jól állunk abban, hogy BASI, úgynevezett Relaxed Molecular Clock módszerekkel egyesítsük a köveket és az órákat, a ROX-okat és a CLOX-okat. Itt az történik lényegében, hogy fosziliák által lehorgonyozzuk a lokális szekvencia alapú molekuláris óráinkat, és hatékonyan tudunk, és jó magabiztossággal és a bizonytalanságot explicite számolva ilyen molekulárisan datált fákat meghatározni. Egy klasszikus példa, hogy nem tudom, önök hogy voltak ezzel, én még azt tanultam a gimnáziumban, hogy az emlősök szétágazása az a dinoszauruszok, a nem repülő dinoszauruszok kialása után történt. Mára ezt tudjuk, hogy nem így van, itt ez az esemény itt. A főemlős osztályok már megjelentek jóval azelőtt, és ezt molekuláris órák segítségével tudjuk. Tehát ez nagyon jó, a kövek és az órák együtt nagyon hatékonyak. Egy nagy probléma van, az, hogy nincs elég kő, nincs elég fosszília. Ha megnézzük az életdiverzitását, ez egy tavalyi eredmény arról, ahol környezeti szekvenálással teljes genomokat kaptak, ahol ezt a fát, annyit illusztrál, hogy itt vannak valahol az eukarióták, ahol elegendő fosszília van, baktériumból meg kétszer annyi van, mint 2015-ben gondoltuk. Ez a cikknek a lényege, de az én szempontból a lényeges az, hogy elegendő fosszília csak itt, a több, komplex többsejtű élőlényeknél, az eukariótáknál van, tehát az élet diverzitásának a nagy részén nincs elegendő fosszília, és ugyanez a helyzet, hogy időben nézem, csak valahol a kambriumi robbanás után, amikor van eléggé sok rétület a komplex sok sejtű élet, akkor van elegendő fosszíliám. Értem, szóval a megoldásom az a harmadik lesz, legalábbis a javaslatom a megoldás az a harmadik összetevő lesz a címben, tehát a molekuláris fosziliák, vagy a másfajokból származó gének. Tehát mit értek a másfajokból származó gének alatt? Itt a horizontális géntranszfer által megszerzett géneket gondolom. A egysejtők között gyakori a géntranszfer, hát mert többük is hallott erről, én mégis egy többsejtű élőlényes példát mutatnék, egyszerűen ez valamennyivel érdekesebb és színesebb. Itt a karotin bioszintézisért felelős génről van szó. Hagyományosan úgy gondoljuk, hogy bár az élet diverzitásában nagyon gyakori az a képesség, hogy karotinokat bioszintetizáljunk, ez nincs meg az állatokban. Annak ellen, hogy a flamingóknak ez adja a színét, és mi is használjuk a retinában, karotin nem tudunk bioszintetizálni. Egyetlen állat sem tud. Ezt gondoltuk legalábbis 2010-ig, ugyanis akkor, amikor ezt a borson élő levéltetűt Nancy Moran és csoportja szekvenálta, azt találta, hogy megvan a genomjában a karotin bioszintézisre felelős gén. Hogy lehet ez, amikor az összes többi állatban nincs? A történetet úgy tudom legjobban elmondani, ezt az evolúciós történetet, hogyha a fajfába, amit ezeknek a csöveknek a hálózata, belerajzolom a génfát, ami akkor ez a karotin bioszintézistől inspirálta a narancssárga hálózat, és akkor azt feltételezhetem, hogy valahol itt a közös ősében, tehát az állatokhoz vezető ág felett, itt még, a közös ősben, ezen a fán megvolt a karotin bioszintézis, egyszerűen azért, mert mindenhol megvan az életben, kivéve az állatokban, ezért a legegyszerűbb feltételezés az, hogy azt gondolom, hogy az állatokhoz vezető ágban ez a karotin bioszintézisre felelős gén elveszett. De ugye mégis megvan ebben a levéltetőben, tehát annak kellett történnie, és ezt már Nancy Morannék is észrevették, hogy ha megnézték a szekvenciáját ennek a karotin bioszintézis génnek, az egy gomba génhez hasonlított, annak kellett történnie, hogy a gombához vezető ágból, tehát a mai gombákhoz vezető ágból, valahogy ősi gombából átkerült a levéltető egyik ősébe ez a gén, ott hasznosnak bizonyult, úgy tűnik arra, hogy így kevésbé eszi meg a ragadozó ezt a tetűt, és utána a tetű genomjába öröklődött tovább. Ez azért horizontális, vízszintes géntranszfer, mert egy vízszintes, horizontális vonalat kapunk a fajfában. Ez tehát akkor egy elég zavarba ejtő folyamat, mármint hogy ilyen fákat szeret rekonstruálni az ember, filogenetikát csinálni, ugyanis a géntranszfer azt jelenti, hogy akkor ellentmondásos génfáink vannak. Nagyon jó, van egy csomó szekvenciám, de hát a génfáim egy részébe a tetük legközelebbi rokona egy gomba lesz. Ez akkor egy óriási nagy zajforrásként tekinthető, és többen fel is vetették, hogy az lehet a helyzet, hogy akkor a zaj volt, különösen korán az élet evolúciában, hogy nem rekonstruálható egy fa, nem rekonstruálható az élet fája, túl sok az ellentmondás az egyes génfákban. Ez szerintem nincsen így, legalábbis semmiképpen nem tudjuk bizonyosan egyáltalán, hogy mennyi transfer van. Ami viszont biztos az, hogy a horizontális géntranszfer információt is hordoz, és ezt szeretném megmutatni ezzel a példával. Itt ugyanúgy egy fajfába fogok egy génfát rajzolni, olyan egyszerű a fajfám, A rokon a B, C rokon a D, négy fajom van. Hasonlóan egyszerű a génfa is, a fekete rész az teljesen ugyanolyan, mint a fajfa. Egyrészt ez a kis piros rész az, ami valamennyi komplikációt tartalmaz. Itt ugyanis ahhoz, hogy megmagyarázom, hogy került a C, D, az A és a B közé, az egy horizontális géntranszfer eseményt kell felhasználnom. Legalábbis egy transfer eseményt kell felhasználnom, hogyha az A és a B fajképződés öregebb, mint a C és a D fajképződés. Ugyanis megcserélem időben ezt a két eseményt, tehát az AB az fiatalabb lesz, mint a CD, akkor már két horizontális géntranszferre van szükségem. Ha még a gyökerét is arrébb rakom ennek a fajfának, akkor már három eseményre lesz szükségem. Ez ugye azért releváns itt, mert a nagy része a szubstitúciókat leíró modelljeinknek az időben megfordítható, ezért nincsen az időbeli orientáltságról, a fa gyökeréről közvetlen információnk. A gyökeret is valahogy meg kell tudnunk határozni. De ez egyértelműen azt mutatja, hogy a sok torzult árnyéka a fajfának, a sok génfa, ugye sok független génem van, sok független géncsádom, az együtt felhasználható arra, hogy a fajfáról információt kapja. Ezt meg tudtuk mutatni, hogy a gyökerét a fajfának, mind az arkeák, mind a cianobaktériumok csoportjában sikeresen tudjuk rekonstruálni. Tehát az is lényeges, hogy mivel itt teljes genomokból származó adatokat használunk, amiket tehát sok génfát berajzolunk a fajfába, az ősi metabolizmust is tudjuk rekonstruálni. Tehát itt látszik, hogy nem csak a gyökérre, hanem a időbeliségről is hordozunk információt. Tehát egy mellékszál egy pillanatra, hogy miért gondolom azt, hogy én meg tudom határozni a horizontális géntranszfereket kellő pontossággal. És miért mondtam azt, hogy nem is tudjuk valójában hány horizontális géntranszfer esemény található. Itt a helyzet az, hogy ami nagyon fontos, amikor génfákat határozok meg, és transzfereket próbálok prediktálni, az az, hogy ne csak azt tegyem, és próbálom ebben a diagramban ezt összefoglalni, a hagyományos molekuláris filogenetika azt tenni, hogy a szekvenciák Kroll azt feltételezi, a szekvenciák a megfigyeléseink, az empirikus megfigyeléseink, hogy azok egy filogenetikai fa, a génfa mentén generálódnak, a génfa mentén szubstitúciók, szekvenciában különbségek jönnek létre, magukból a szekvenciákból ezért a génfát rekonstruálni tudom. De az a helyzet, hogy kiderül, hogy ez nem elegendő, a génfák maguk is egy fajfa mentén generálódnak, ahol különböző események, mint a horizontális géntranszfer, vagy a génduplikációk, azok, amelyek magukat a génfákat generálják, és hogyha ezt a nagyobb, hierarchikus, probabilisztikus modellt használom, ahol a fajfáról is feltételezek, itt ebben az esetben ismernek, feltételezem a fajfát, de a lényegesebb az, hogy modellezem a génfák kialakulását, akkor sokkal pontosabb génfákat kapok. Ezt különböző módon meg tudjuk mutatni, szimulációban kiderül, ott ugye ismerem egyszerűen, hogy mi a valódi fa, meg tudom nézni, hogy mennyire vagyok közel a valódi fához, kiderül, hogy fontosabb az, hogy a fajfát ismerjem, mint az, hogy a helyes szubstitúciós modellt használjam. Tehát a szimulációk gyakran működnek, ennél közvetlenebb bizonyítékot is tudunk mutatni. Valódi szekvenciákon, hogyha ősi kromoszomákat, gén sorrendeket rekonstruálunk, akkor valószerűbb kromoszomákat kapunk, amik összekötöttebbek, hogyha a fajfáról is információt használunk. De talán itt a lényeges üzenet az, hogy sokkal kevesebb transfert kapok. Három transferből, kettőről kiderül, hogy sztohasztikus hiba eredménye, tehát joggal gondolhatjuk, hogy sokkal kevesebb a force pozitív transfer ez esetben. Itt tehát akkor tényleg úgy gondoljuk, hogy jó transfereink vannak, jó módszereink vannak arra, hogy transfereket prediktáljunk, akkor felmerül a kérdés, hogy milyenek azok a időbeli információk, ami transzferekből kijönnek. Itt emlékeztető ugye a fosziliák közvetlen bizonyítékot adnak a minimumkorról, közvetettet a maximumról, ilyen korinformációt adnak. Ettől jelentősen különböznek a transzferek, semmilyen közvetlen információt nem adnak az abszolút korról, viszont közvetlen bizonyítékot adnak a relatív korról, tehát megmondják, ha egy transzfereseményről van szó, mindenképpen az a helyzet, hogy az ősei a donornak idősebbek kellene, hogy legyenek, mint a leszármazottjai a recipiensnek. Itt, tehát ideális esetben azt szeretnénk csinálni, és aztán a táblati terv is, hogy ennek a hierarchikus probabilisztikus modellnek megfelelően egyszerűen a fajfát megbecsüljük úgy, hogy közösen becsüljük a génfákkal és a génfák berajzolásával a fajfába. Tehát szeretnénk egy teljes általános modellben ezt megtenni, ezt már még nem tudjuk megtenni. Egyszerűen nincsenek meg a módszereink, ezért egy rövidítést alkalmaztunk. Azt csináltuk, hogy egy olyan módszerrel, olyan változatával az előbbi dián szereplő módszernek rekonstruáltuk a transzfereket, amelyek bár figyelembe veszik a fajfát, de nem feltételeznek semmit az időbeliségről. Tehát azt csináljuk, hogy míg a valódi történet úgy néz ki, hogy itt van egy időben elhelyezett fajfám, a kék vagy a zöld vonalak lennek a transzferek, itt ugye csak ott azon két ág között mehet transzfer, ami egy időben él. Ebben az egyszerűsített modellemben bármelyik két ág között, ami nincsen leszármazotti és ős leszármazotti viszonyban, bármelyik két ág között mehet transzfer, de a topológiát a fajfának használom, és akkor transzfereket prediktálok. Itt ugye a baj az, hogy attól függően, hogy milyen fajfát, milyen időben elhelyezett fajfát, milyen relatív korokat feltételezek, fennáll annak a lehetősége, hogy egymásnak ellentmondó transzfereket kapok. Tehát a kihívás az, hogy megkeressem azt a fajfát, azt az időbeli sorrendjét a fajfa elágazásainak, ami minimalizálja az ellentmondást a transzferek között, és erre dolgoztunk egy algoritmust, amelynek segítségével, akkor amit meg tudunk csinálni az az, és ezt majd a korrelációk ezt mutatják, hogy itt vettünk 40 teljes genómot, illetve az azokban található nagyságrendileg 10 000 gén családot, azokból a fajfát topológiáját felhasználó módszerrel transzfereket prediktáltunk, majd ezzel a optimalizációs eljárással megkerestük a fajfa elágazásainak azt a rendezését, amely a legnagyobb konzisztens halmazát adja a transzfereknek, tehát a leginkább egyetértő, legkevesebb ellentmondást tartalmazó transzferszettet adja, ez közel vagy több mint 3 000 transzfert tartalmazott, és akkor van egy ócsatunk arra, hogy mi a időbeliség, legalábbis relatív értelme, mi az időbeliség erre a 40 genomra, de mit tudunk ezzel kezdeni? Hogy tudjuk validálni, vagy legalábbis megkérdezni azt, hogy mennyiben ért egyet ez, például a molekuláris óra, a szubstitúció által jósolt idővel. Itt a legegyszerűbb dolog, amit csináltunk, az, hogy Zuckergandul és Pauling példáját követjük. Ők ugye azt csinálták azon az ábrán, még az elején, amit nem annyira részleteztem, egyszerűen a korrelációt vették észre, hogy az X tengelyenre rakták a szubstitúciók számát, a szekvencia különbségek számát, míg az Y-ra az időt. És egy arányosságot fedeztek fel, ez egy modernebb eredmény, viszonylag kevés fosszília van erre a, aztán 60 emlősre, 12 fosszília kalibrációs idő van, és egyértelműen van egy korreláció a között, hogy mennyi különbség van a szekvenciákban, és mi az időbeli eltérés. A mi esetünkben hasonlót látunk, hogyha megnézzük a szubstitúciók számát, és azt, hogy hanyadik egy adott fajképződés a 3 000 transferünk szerint. Azonban ennek a korrelációnak egy része maga a fa szerkezetéből jöhet, ezért vége lassan az előadásnak, egy közvetlenebb összehasonlítási módszert kapunk, hogyha a transzferekből prediktált relatív korokat, és ugyanúgy a szekvencia alapján prediktált relatív korokat hasonlítjuk össze, tehát a fosszília alapján kapott relatív korokat és a transzferek alapján kapott relatív korokat hasonlítjuk össze a molekuláris órákkal, úgy, hogy olyan szekvencia alapú jóslatokat teszünk, amikről se a fosziliák, amiknek sem a fosziliákról nem mondunk semmit, se a transzferekről, és egyértelműen látjuk, hogy ezt a közvetlenül a relatív korbeli információt összehasonlító esetben a 60 emlősre és 12 fosziliához val teljesen összemérhető mértékben informatív, illetve a molekulós órákkal átfedő információt kapunk a transzferekből. Tehát 12 fosziliánál, és azt látjuk, hogy a véletlen kontrollhoz képest szignifikánsan egyetért vele a molekuláris óra, a szignifikáns egyetért a molekuláris óra a fosszíliákkal, ugyanúgy a véletlen kontrollhoz képest szignifikáns egyetért a transzferek alapján való becslés a molekuláris órákkal. Ez ugyanúgy működik baktériumokra, mint gombákra, tehát eukariótákra és arkeákra. Minden esetben mellesleg az a modell nyer, amelyik képes modellezni az autokorrelációt a fa mentén, ez itt a lila autokorrelált modell, és ezek alapján akkor meg tudtuk határozni, itt most már megmutatva a konkrét fákat, hogy időben rendezett fajfákat kapunk, mindhárom esetben 5000 időben rendezett fajfát foglalok össze, és ugyanúgy, tehát a élet három nagy doménjében egyformán van bizonyítékunk arra, hogy időbeliségről jelentős mennyiségű, a fosziliákkal összehasonlító mennyiségű információt hordoznak a transzferek. És hát a jövőbeli terv az az lenne, hogy ezt a teljes jóslást, teljes helyes, hierarchikus, probabilisztikus modellt használó jóslást megcsináljuk, és erre azért is remélem, hogy lesz lehetőségünk, mert az IRC támogatta a projektünket, aminek keretében belül arra is keresnék posztdokokat és doktorandusokat, hogy itt Budapesten ezen a problémán dolgoznak.
Köszönjük az előadást, gratulálunk az IRC elnyeréséhez. Kérdés?
Gyönyörű előadáshoz gratulálok.
Köszönöm.
Két rövid kérdés lenne. Egyik, hogy egy hozzászólás inkább, hogy én nem mondanám, hogy ez a kor, geológiai kor és a szekvencia közötti különbség, ez arányos az idővel, mert az időnek egy hatványával arányos, körülbelül a 1,5 kitevővel, vagy úgy láttam, hogy egy parabola alakú görbe, tehát...
Ja, itt a... Erre az ábra gondolja.
Van görbe.
Itt,
Az nem arányos.
Nem, itt arról van szó, valóban persze, mert itt közvetlenül az a mérték van, hogy hány százalékban egyezik, vagy különbözik a szekvencia.
Matematikáról beszélünk, ez az időnek egy hatványával arányos, azt mondanám.
Nem, ez egy exponenciális. Arról van szó, hogy itt telítődik a jel. Tehát, hogyha elég sokat várunk, akkor teljesen véletlen szekvenciához jutunk el.
Komolyabb kérdésem az lenne, hogy...
Tehát itt egy ráta, egy állandó ráta egy ilyen görbét produkál az állítás.
A komolyabb kérdésem az lenne, hogy különböző geológiai korokban különböző számú mintánk van. Tehát milyen normalizálást lehet csinálni, hogy össze lehessen hasonlítani. Tehát különböző minta van, akkor azt jelenti, hogy különböző standard deviation van, különböző szórása van. Tehát nagyon nehéz őket összehasonlítani. Tehát ezt figyelembe vették-e, vagy nem?
Tehát én amúgy nem a fosszília kalibrációkkal foglalkoztam. Azt tudom, hogy mindenképpen a geológiai rétegeknek a korát tudjuk közvetlenül meghatározni, és akkor az abban található fosszíliákat így másodlagosan, és nagyon sok, hát ez az egyik probléma az, hogy mindenesetre ott is van egy modellezési kérdés is. Hogy
öreg ember vagyok, emlékszem, 30 évben talán többen emlékeznek, megállapították Évának a korát ilyen alapból, az eredeti Évának, a ősasszonynak a korát.
Igen.
Körülbelül ennek az elméletnek az alapján.
Hogy a mitokondriás.
Ki emlékszik erre?
Igen. Ott egyszerűbb ez, mert jobban feltehető, hogy a mutációs ráta, tehát a különbségek gyűlése az nagyjából állandó. Mindenképpen létezik egy mitokondriális Éva, és akkor viszonylag jól lehet, vagy viszonylag magabiztosabban lehet becsülni, akkor hát tudjuk a mutációs rátát emberi generációnként. Ez egy kicsit más kérdés, de az...
Egyéb kérdés?
Ezen a fán.
Igen.
Ezen a fán, ha, tehát az előző, tehát nincsen itt még benne semmilyen információ a molekuláris óráról. Arról van szó, hogy mindenki szelet, minden, ha tehát nem idő, tehát minden ághoz, ami eltelik egy faj képződés, meg a idősorban a következő között az egyforma. Tehát itt még nincsen belerakva, feltétlenül hosszabbak lennének itt a tetején, és alacsonyabbak itt az alján az ágak, nagy vonalakban, tehát nincsen benne.
Nagyon szépen.